prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
A hazai tőkepiacot érintjük. Mi történt a gyors jelentési szezonban, hiszen nemrég tették közzé a hazai cégek a háromnegyedéves tényszámokat. Köszöntöm a stúdióban a K&H értékpapír szakértőit, Grébel Szabolcs szenior elemzőt és Varga Dániel elemzőt.
Köszöntjük a hallgatókat.
Köszöntöm én is a hallgatókat.
A régiós proxynak számít az OTP, és hát kiváló teljesítményt nyújtott, lényegében történelmi csúcson vagy csúcs közelében van az árfolyam. Mi mondható el a hazai bankpapírról? Egyáltalán mennyire tekinthető még hazai társaságnak az OTP?
Igen, ez pont jó kérdés is, ahogy mondod, hogy mennyire tekinthető hazai banknak így az OTP. Nyilván ugye az itthoni működése azért még mindig jelentős, de hogyha csoport szinten nézzük, azért ugye egy régiós nagybankról van szó, ahol azért több piacon is, akár Bulgáriában, ugye Szlovéniában is komoly piaci pozícióval rendelkezik. És ugye ennek megfelelően most már egy ideje azért látható az a trend, hogy azért a profit nagyobb részét a külföldi leánybankok hozzák. Ezzel együtt azért, hogyha megnézzük a harmadik negyedéves gyors jelentést, az szintén kifejezetten erősen sikerült, mind akár az itthoni OTP kor teljesítményét nézzük meg, mind pedig ugye a külföldi leánybankok teljesítményét.
Mit jelent értékeltség árazás tekintetében, hogyha akár a könyv szerinti értékhez viszonyítjuk az OTP-nek a kurzusát, vagy akár más olyan mutatókhoz, amiket a legtöbb befektető figyel, gondolok itt árfolyam nyeresség hányadosra?
Azt érdemes hangsúlyozni, hogy az OTP esetében azért mondjuk más bankokhoz, például mondjuk egy Raiffeisenhez képest az orosz és az ukrán kitettség az jóval kisebb mértékben van a csoportban, és ez ugye a háború kitörése óta inkább csak csökken. Ugye ott látható volt egy nagyobb céltartalékolás, illetve átmenetileg egy veszteséges működés, most azért ez már helyreállt, és azért stabilizálódott, és ugye az látható, hogy most már így profitot termeltek így a leánybankok, és ezzel együtt pedig a többi országban szinte látható egy növekedés, és ez is okozta azt, hogy ugye az OTP árfolyama ezekre a szintekre emelkedett. Egyébként, hogyha az egy részvényre jutó saját tőkét nézzük, akkor ez jelenleg a harmadik negyedév végén 18.191 forint volt. Ugye ehhez a számhoz érdemes ugye viszonyítani. Jelenleg azért a 21.000-es szinteken ugye most ugye feletti árazást láthatunk. Ugyanakkor ezt érdemes azzal összefüggésbe hozni, hogy az úgynevezett ROE, azaz a saját tőkén elért nyerességesség, ez a harmadik negyedévben ez egy 27%-os szint volt. Ez nagyon kiemelkedő, mind az európai bankszektorban is, és hogyha ezt meg azzal párhuzamba állítjuk, hogy mondjuk a befektetők milyen tőkeköltségekkel számolnak egy-egy banknál, ott az nem egy 27%-os szint, még akkor is, hogyha az ilyen magasabb kamatkénzet, vagy magasabb hozamelvárásokat indokolna. És ugye ez pedig azt implikálja, és nekünk a modellünkben is, mint az OTP-re korábban felállítottunk, abban is ugye egy magasabb 24.200-as célel szerepel, és ez a magas nyerességesség, ez szintén azt indokolhatja, hogy az OTP egy magasabb árazottságon, saját tőke feletti értéken forogjon. Az OTP-nél is fontos kérdés az osztalék, azért klasszikusan ez az OTP nem egy osztalék papír, hogyha lehet így fogalmazni. Az osztalék hozama azért viszonylag az elmúlt évek során azért alacsony maradt. Nyilván ebben az is szerepet játszik, hogy azért elsősorban a felvásárlásokra koncentrált, akár az elmúlt évtizedben az OTP csoport, és hát jelenleg is ugyan még ez bizonytalan, de hogy terben van felvásárlás, egy különböző kommentek hangoztak el, hogy talán ugye a Baltikumban terjeszkedhetne az OTP, viszont a negyedéves jelentésben is ez külön ki volt emelve, hogy ezzel a kapcsolatban nem volt új információ. Egyébként az OTP akár abból kifolyólag, hogy milyen magas a tőke megfelelése, illetve hogy elég magas ugye saját tők arányjal rendelkezik, fizethetne akár magasabb osztalékot, hasonlóan mondjuk nyugat-európai szereplőkhöz, Azonban nyilván ezt nem látjuk, illetve az osztalék fizetési politika is nem ebbe az irányba mozdult el. Emellett inkább a növekedés van fókuszba, és inkább az egy úgymond bankrészvényként is egy növekedési papírról van szó, egy kisebb, de mondjuk stabil osztalékhozammal.
Azzal, hogy itt egy könyv szerinti érték feletti árazás látszik, az például akár az osztrák csehpiacon jegyzett Erste Bankhoz képest, akár a lengyel szektortársakhoz képest mennyire attraktív, illetve a modellben milyen saját tőkearányos nyereséggel számoltok, mi az, ami fenntartható lehet az OTP számára.
Igen, ugye a régiós összehasonlításban nyilván itt azért a saját tőke feletti érték azért nem egy alacsony érték, viszont ugye azzal együtt, hogy és a várakozás is az, hogy azért ezt a viszonylag magas nyereségességi szintet ezt az OTP ezt fent tudja tartani, még hogyha amúgy az előrejelzésben azzal is számolunk, és erre egyébként a menedzsment is utalt a jelentések kapcsán, hogy azért várhatóan ez a nagyon magas ROE szint ez csökkenhet, amely mögött ugye a tőkeáttételnek valamelyest csökkenése húzódik meg, de így is mondjuk egy 20% feletti vagy körüli szint az még akár fenntartható is lehet, és azt is érdemes megnézni, hogy annak ellenére, hogy látunk egy kamatcsökkentési ciklus kezdetét, az eurozónában is elindultak a kamatcsökkentések, viszont az OTP-nek így a mérlegének a pozícionáltsága most jelenleg azért közel inkább semleges, és mondjuk a kamatmarzsok szintjén is az látható, hogy nem nagyon kezdett el romlani, de hogy ebben is legfeljebb ilyen kisebb mértékű romlás lehetséges, miközben például az is látható akár pont a harmadik negyedéves kapcsán, hogy például a magyarországi lakossági hitelezésben erőteljesen elindult egy trend, ilyen a vállalati hitelezésben még kellene várni egy felfutást, és azért például Bulgáriában is erős volt a hitelezés, és jön, hogy egy régiós összehasonlításban nézzük, azért itt is, hogyha mondjuk a régiós bankok közül akár mondjuk egy bolgár, akár egy szlovén leánybank jobban tud növekedni, ott is jobban elindul a hitelezés, akkor ez nyilván egy pozitív hatás lehet volumen oldalon az OTP-re, mondjuk egy viszonylag stabil, vagy legfeljebb kicsit csökkenő kamatmarzs környezet mellett, illetve szintén az is látható, hogy itt azért főleg az inflációval együtt azért a díjbevételek azért növekednek, tehát ami nem, nyilván nem csak a kamatbevételekről kell beszélni, hanem a díjbevételekről is, ezekben is azért látható egy emelkedés.
Térjünk át a Magyar Telekomra, az idei év egyik nagy nyerteséről van szó, de a szárnyalás szintén nem most kezdődött. Egészen extrémen alacsony szinteket lehetett látni még 2 évvel ezelőtt, amikor lényegében csúcson voltak a hazai állampapír piaci hozamok, akkor még akár 300 forint alatt is lehetett vásárolni Telekom részvényt, most pedig ahhoz képest azért egy 4-szerezés az, ami látszódik az árfolyamban. Mi történt itt a Telekomnál, mit mutatnak a legfrissebb tényszámok?
Igen, a befektetők sokáig nem hitték el, hogy van egy sztori a Telekom mögött. Ez látszódott az árazásba is, ezért lehetett látni 400 forint alatti árazást, amely akkor is alacsonyabb volt, mint a konszenzusos célár. Tehát volt felértékelődési potenciál folyamatosan a Telekomban. Azonban az utóbbi időben ugye a magas inflációs környezet teret adott a Telekomnak, hogy emelje az árait, infláció követő díjkorrekciót szabott meg, de ez nem csak a Telekomnál, az egész telekommunikációs szektorban létrejött, így a versenytársak is emelték az árakat. Így összességében akár 2 számjegyű növekedést produkáltak bevételi oldalon, nem csak a Telekom, hanem a különböző versenytársak, akár Vodafone vagy Jettel tekintetében is látható ez a fajta növekedés. Ez pedig hamar beáraszta azért a piac, rájöttek, hogy tényleg ott a sztori, ezt kerestek sokáig a befektetők, és látni kell, hogy azért még mindig nyomott árazás mellett forog a Telekom papírja, tehát egy ilyen 4-es EV per EBITDA szorzószám, esetleg egy 6-6,2 P per R által forog a papír jelenleg is. Illetve hogy a jövőre tekintve azért azt is látni kell, hogy a távközlési pótadó kivezetése azért elég jelentős profit növekedés hozhat a Telekom számára. Az idei évet is egy ilyen 150 milliárd forint környéki, vagy akár még afeletti nettó profittal zárhatja a cég. Ugye évelején még nem voltak ennyire optimisták az elemzők, azonban a vezetőség is folyamatosan emelt a céljain, illetve a következő években, akár 2025-26-ban tovább növekedhet, mint bevétel oldalon, mint pedig nettó profit oldalon a Telekom eredménye. Osztalék esetleg részvény visszavásárlás formájában visszakerülhet ez az összeg, vagy az összeg egy része a befektetők felé.
Mivel számoltok a modellben, ugye amiatt is kérdezem, mert itt bármennyire is szerették a befektetők ezeket a prémium infláció követő állampapírokat, ott azért borítékolható most már, hogy a következő egy évben, két évben egy lényegesen alacsonyabb hozamra kell számítani. Ehhez képest mondjuk a Telekomnak a hozama, hogyha akár az osztalékhozamot nézzük, akár azt, hogy itt egy saját részvény vásárláson keresztül is, egy aukción keresztül is megvalósul még egy extra kifizetés, ez hogyan mutathat?
Elsősorban azért ki kell emelni, hogy az infláció tényleg csökkent, valóban látható egy csökkenő tendencia, ez pedig a Telekom infláció követő díjkorrekciójába is szerepet játszhat, így a közeljövőben nem fog tudni akkora mértékű díjemelést végrehajtani, de ez összességben nem olyan nagy probléma, mi is a modellünkben egy konzervatívabb megközelítést alkalmaztunk, óvatosabb bevételnövekedésre számolunk, hosszabb távon akár egy pár százalékos, 2-3 százalékos, azonban így is látni kell, hogy profitodon erőteljes növekedés érhet el a Telekom, ez elsősorban ugyebár a távközlési pótadó kivezetésének köszönhető, hiszen ez éves szinten egy olyan 35-38 milliárd forintos tételnek felel meg. Emellett idén a közműadó is kivezetésre került, ez szintén egy ilyen 7-8 milliárdos tételnek felelt meg. És visszatérve az osztalékra, a részvényesi juttatásokra, a Telekom az EPS szintjén kb. A 70%-át szokta visszajutatni a részvényesek számára. Ez korábban ilyen 65-35%-ba valósult meg osztalék, illetve részvény visszavásárlás formájában. Így van a jövőben is ugyanezt a tendenciát, vagy akár még magasabb mértékű osztalék kifizetést is várhatunk. Így akár 90-100 forintos osztalék kifizetése se lenne lehetetlen a befektetők számára. Ez osztalékhozam szempontjából egy ilyen 8-9%-os hozamot jelentene akár hosszabb távon. Természetesen a bevétel, illetve a profit növekedésével még magasabb osztalékra tehetnek szert a befektetők. Kérdéses, hogy mekkora mértékű osztalék kifizetés fog végrehajtani a Telekom, de nem várnánk hatalmas változást ehhez kapcsolódó részvényi juttatási csomagokban.
Itt a célárátok egyébként hogy alakult az elmúlt időszakban, vagy aktuálisan?
Pont nemrég emeltük meg a célárunkat. Jelenleg 1460 forintos célárat határoztunk meg, illetve ebbe ugyebár nincsen benne az osztalék, amire szintén egy ilyen 90-94 forintos osztalékkal számolunk jövőre, tehát a teljes hozam azért erőteljes 25%-os növekedési potenciált jelez a jelenlegi szintekhez képest 20-25%-ot, és azért látni kell, hogy hosszabb távon azért jelentős mértékű osztalék kifizetéssel számolunk, és hogyha visszatérünk az állampapírokhoz, ugyebár jövő év első felében elég sok állampapír lejár, illetve ezek a magas kamatozású állampapírok kifutnak, így a Telekom jó alternatíva lehet a befektetők számára, hiszen magas osztalékhozamot biztosít, emellett még látunk benne emelkedési potenciált is, így árfolyam részéről is lehet egyfajta emelkedés, egyfajta hozam, amelyet elérhetnek a befektetők a Telekommal.
Maradjunk is akkor a magas osztalékot fizető társaságoknál. Hogyha valaki tényleg az állampapírok helyett keres majd alternatívát itt a következő hónapokban, akkor melyek azok a cégek, ahol egyébként stabil, fenntartható és relatíven magas osztalékhozammal kalkuláltok? Nekem egy blue chip rögtön eszembe jut, a MOL például, szintén egy magas osztalék fizető papírnak tekinthető, de gondolom más papírok, más részvények is szóba jöhetnek, akár kisebbek.
Igen, ez így van, hát nyilván itt a blue chipek közül a MOL az, ahol ugye a befektetők egy elég nagy osztalékot úgymond tehettek zsebre. Látható, hogy az energiacégeknél összességében egy nagyobb cashflow termelés ugye a mostani időszakban, kiindulva onnan, hogy most ugye a külső környezet azért még mindig az olajáraknál, illetve a gázáraknál is azért még látható egy viszonylag egy stabilan magas szint, még hogyha nem is azok a csúcsok, amelyet ugye pár évvel ezelőtt még az orosz-ukrán háború kitörésekor láthattunk ugye az olajárban, ott is most látható egy ilyen konszolidáció, és azért ezzel együtt is azért bár látható volt a MOL harmadik negyedéves jelentésében is, hogy azért a profit visszaesett, de azért még mindig nem arról beszélünk, hogy itt veszteség keletkezve, vagy nagyon alacsony olajárak, vagy nagyon alacsony külső környezet lenne. De az viszont látható, hogy egyrészt az olajárak visszaestek. Gázárakban ugyan most az elmúlt időszakban látható egy kisebb növekedés, de azért ott sem azok a kiugró csúcsok láthatóak, mint korábban. Ami viszont talán látványosabb, és ez globálisan is fontos, hogy itt akár egy globális növekedési kilátásokkal együtt, olajár csökkenéssel is, hogy a finomítói marzsok egyébként globálisan beestek. Korábban ez bőven egy ilyen 5 éves átlag fölötti finomítói marzsokat jelentett, és nyilván amellett, hogy természetesen a MOL-nál azért szóba jönnek a különböző különadók, de azért ezzel együtt is ez a magas finomítói marzs, ez ugye azt jelentette, hogy azért magas profitot is tudott termelni a MOL. Ebben most egy csökkenés látható, és például a downstream eredmény is emiatt ugye elmaradt a korábbiaktól, és mondjuk negyedéves alapon mondjuk az upstreamnál is igazából hát közel hasonló volt az EBITDA, mint az előző negyedévek során. És ugye látható ez a finomítói marzs csökkenés, és szintén ez ugye hatással van a MOL-ra, de ugye összességében ez még mindig azért egy viszonylag magas cash flow és magas profit termeléssel párosul, ami egyébként a MOL saját előrejelzésének megfelelő, tehát az szintén érdemes kihangsúlyozni, hogy az éves előrejelzéseket azért a MOL ebben a környezetben is tudja hozni, annak ellenére, hogy látható a külső környezetben egy romlás.
Számíthatnak nagyobb emelkedési potenciára a befektetők a MOL esetében, vagy inkább az osztalékhozam az, amire érdemes fókuszálni?
Elsősorban inkább az osztalékhozam, ami így a befektetőknek így vonzó lehet, mert azért látható, hogy akár a geopolitikai kockázatok miatt, ugye akár pedig itt szabályozási kockázatok miatt, és azért a MOL részvénye az osztalékfizetés óta nem teljesít jól. Bár a modellünkben például nekünk is 3540-es a célárunk, ami ugye a jelenlegi árfolyamnál jóval magasabb, de azért az is lehet, hogy rövid távon ezek a kockázatok most azért jelentősen nyomás alatt tartják a részvényt, és hogyha mondjuk technikailag is megnézzük, nem volt egy olyan momentum a részvényben, ami most egy tartósabb trendfordulót tudott volna. De azért az is mindig így látható, hogy így szezonálisan, hogy mondjuk egy tavaszi osztalékfizetéssel, hogyha ezek már így jobban körvonalazódnak ugye az idei éves várható eredmény után, akkor ez talán jelenthet egy pozitív momentumot.
Kisebb papírok közül mire érdemes figyelni, hogyha valaki osztalékvadász?
Az osztalékot május, június, júliusban szokták kifizetni ezek a kisebb cégek is, és a múltban a Nyomda, vagy akár a Dunahaz is jelentősebb mértékű osztalékot juttatott vissza a befektetők számára, ez akár két szemjegyi osztalékhozammal is kecsegtetett korábban. Látni kell azért a Nyomdánál, hogy jókora árfolyam emelkedésen vagyunk túl, hiszen a Telekom mellett még a Nyomda tudott kiemelkedni a Bux Indexen belül. Ha jól emlékszem, ilyen 76%-os pluszba jár idén eddig a papír, plusz hogyha ez még hozzáveszik az osztalékot is, akkor igen, csak jól teljesít, azt mondhatjuk, akár még nemzetközi viszonylatban is a Nyomda. Bevételek oldalán egy jókora növekedést tudott realizálni ebben az évben. Leginkább a különböző export tevékenységének köszönhetően, hiszen Gánában vagy akár Angolában is egy jelentős projektet sikerült létesíteniük, emellett a jövőben akár még Amerikában is próbálnának teret nyitni maguknak, újabb célpontokat létrehozni. Így az export tevékenységet tovább folytathatja a Nyomda, ez pedig összességében bevételi oldalon jelentős mértékű növekedést hozott, és profit oldalon is, így akár EPS szintjén is ilyen bőven 400 forint feletti eredményt tud produkálni, és tavaly 250 forintos osztalékot fizetett ki a befektetőknek, ez akár idén tovább is emelkedhet, hiszen a múltban is, ha EPS-hez nézzük a kifizetési rátát, akkor igazán magas volt, akár 90-100%-os kifizetési ráta mellett dolgozott, vagy volt jelen a Nyomda. Ugyanez igaz lett a Dunahouse-ra, arra ugye meg kell említeni a ingatlan piaci helyzetet, hogy Szabolcs is már említette, azért hitelezés szempontjából lehet egyfajta emelkedés itt a jövő év során, hogy már az OTP-nél említette, ez pedig a Dunahouse számaiba is pozitív hatásokat eredményezhet. A legutóbbi negyedéves jelentés is erős számokat hozott már, itt azért látható egyfajta fellendülés a magyar piacon, de jövőre akár a alacsonyabb kamatoknak, vagy relatív alacsonyabb kamatoknak a múlt évhez képest lehet egy pozitív hatásuk, illetve pedig az állampapírokból való kiárazódás is hozhat az ingatlan piacon egyfajta fellendülést akár. Ez pedig osztalék szempontjából is pozitív hír lehet a befektetők számára.
Köszönjük, hogy befáradtatok a stúdióba. Grébel Szabolcs, szenior elemző és Varga Dániel elemző, a KHNT értékpapírtól voltak a vendégeink ma a prémium kategóriában. A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük.
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. A műsorszám termék